Pál első levele a korintusiakhoz, 11. fejezet. Legyetek követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Az előző versben Pál arról ír, hogy ő nem a maga hasznát keresi, és nem a maga dicsőségére teszi a dolgokat, hanem azt nézi, mi válik hasznára Krisztus testének. A követőim helyén az eredetiben egy olyan kifejezés áll, ami azt jelenti, hogy utánozni. Vagyis Pál arra buzdítja a korintusiakat, hogy őt utánozzák. Ne a maguk hasznát keressék, hanem a többiekét, és legyenek érzékenyek egymás szükségleteire, figyeljenek oda egymásra. Majd így folytatja. Dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomra, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek. Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy profétál, szégyent hoz a fejére. Pál itt tulajdonképpen egy tekintélyrendszert állít fel. A fej a tekintélyt jelképezi. A férj tehát tekintély a feleség felett, Krisztus pedig tekintély a férj felett, Isten pedig a Krisztus felett. Az én meglátásom szerint a Bibliában sehol sem találjuk azt, hogy Isten a férfiakat előnyben részesíteni a nőkkel szemben. Azt látjuk, hogy Isten először a férfit teremtette meg, majd pedig a férfi oldalbordájából megteremtette a nőt, miután azt mondta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Isten tehát megteremtette a férfiból a nőt, hogy segítőtársa legyen a férfinak. Egyesek azonban ezt az igeverset félreértelmezik. A segítőtárs ugyanis nem egy alacsonyabb rendű beosztást jelent, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy Isten a férfinek teremtette a nőt, mert látta, hogy egyedül nem boldogul, ezért teremtett mellé egy hozzáillő társat. Az igaz, hogy a nők fizikai értelemben gyengébbek, mint a férfiak. Sokszor jutnak az eszembe a testépítők, és be kell vallanom, hogy azok a férfiak, akik testépítéssel foglalkoznak, sajnos egy idő után eljutnak arra a pontra, amikor már nagyon furcsán néznek ki. Ez azonban sajnos némely testépítő hölgyről is elmondható. Talán az az igazán szomorú, hogy ők ebben próbálják megtalálni saját önazonosságukat. Megpróbálják bebizonyítani, hogy képesek erre, és olyan sok időt ölnek a testépítésbe, ami az én szememben nem feltétlenül a leghasznosabb időtöltés. Visszatérve azonban arra, amit Pál mond. Ő felállít tehát egy tekintélyrendszert, amelyben a nő felett a tekintély a férfi felett pedig Krisztus. És még valamit észre kell vennünk itt. Én úgy érzem, ha a férj nem rendeli magát alá Krisztusnak, akkor ez a láncolat megszakad, és a feleségnek kell a hiányzó láncszemet pótolnia. Nem hiszem, hogy Isten azt szeretné, hogy egy istenfélő asszony felett a tekintély egy olyan férfi legyen, aki magát nem rendeli alá Istennek. A feleség tehát akkor rendeli magát alá a férjnek, hogyha a férj alárendeli magát Krisztusnak. Isten nem azért találta ki a házasságot, hogy a nők abban rabszolgaként sínlődjenek. A házasság nem egyfajta önkényuralom, amelyben a férfi úgy uralkodik a feleségén, hogy esetleg még erőszakot is alkalmaz. A feleségek sokszor úgy gondolják, hogy alá kell rendelni magukat férjüknek, de ez csak akkor van így, ha a férjük is hajlandó alárendelni magát Krisztusnak. Ne feledjük, hogy itt egy keleti kultúráról van szó, ahol a nők fátylat viseltek. Sokszor ez a fátyol a szemük alatt kezdődött, és egészen a földig ért. Egyes helyeken pedig a nők a fejüket is befették, vagyis csak a szemük látszódott ki a lepel alól. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy abban a kultúrában ez a lepel a nők javát szolgálta, a nőket védelmezte. Amíg a nő viselte ezt a leplet, a férfiak nem érezték magukat felhatalmazva arra, hogy megszólítsák őt, hogy esetleg flörtölni kezdjenek vele. Ha egy férfi mégis megpróbálkozott ezzel, ez számára szinte egyenlő volt a halállal. Ha tehát egy nő fedetlen fővel ment ki az utcára, tulajdonképpen nyílt felhívást intézett ezzel a férfiakhoz, hogy jöhetnek, mert ő még szabad. és még napjainkban is találkozhatunk ezzel a viselettel, mindenekelőtt az arab országokban, az iszlám vallásúak körében. Bizony megesik, hogy amikor például amerikaiak látogatnak el a Közel-Keletre, akkor nem tudatosítják a kulturális sajátosságokat, és például újatlan ruhában járnak-kelnek, nem gondolnak arra, hogy ezzel mit indítanak el az ottani férfiakban, akik egyáltalán nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy a nőket lepel nélkül lássák. Ezeket a hölgyeket gyakran leszólítják az ottani férfiak, mert ez egyszerűen része a kultúrájuknak. Pál tehát egy kultúra-specifikus kérdéskörre tér ki itt, amikor arról beszél, hogy kinek nem szabad fedett vagy éppen fedetlen fővel megjelennie. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy profétál, szégyent hoz a fejére. Az alapgondolat az volt, hogy mivel Isten a férfit a saját dicsőségére teremtette, így ha a férfi fedett fővel imádkozik vagy profétál, ezzel Istennel szemben tiszteletlen. Nagyon érdekes, hogy Pál ezt mondja, annál is inkább, mert napjainkban az ortodox zsidók kötelezően viselik a zsidó sapkát, a kipát, amikor belépnek egy szent helyre, az imádság helyére. Persze nem muszáj a zsidó sapkát viselni, de bizonyos helyekre be sem engedik a férfiakat, hogyha nem viselnek valami fejfedőt. Például a siratófalhoz sem engedik oda Jeruzsálemben a férfiakat fejfedő nélkül. Nagyon érdekes tehát, hogy Pál pont azt mondja itt, hogy azok a férfiak hoznak szégyent Isten fejére, akik fedett fővel imádkoznak vagy profétálnak. De minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy profétál, szintén szégyent hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna. Pál tehát itt azt mondja, hogy az asszony, ha fedetlen fővel imádkozik vagy profétál, bizonyos értelemben a férjére hoz szégyent, hiszen az asszony feje a férj. A korintusi hölgyek bizonyosan szabadnak érezték magukat Krisztusban, tudatosítván azt, hogy ők egyek Krisztusban, és ahogy Pál is írja a Kolossé 3.11-ben, itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség vagy körülmetéletlenség, barbár és szkíta, rabszolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. És eszerint nincs különbség férfi és nő között sem. Az asszonyok tehát azzal a szabadságukkal élve, amely már övék volt Krisztusban, fejfedő nélkül látogatták a gyülekezetet, és úgy tűnik, hogy ebből bizonyos problémák adódtak. Ne feledkezzünk meg arról a kulturális háttérről sem, amelyben a korintusi gyülekezet létrejött. Korintus egy pogány központ volt, ahol az emberek kicsapongó életet éltek. Szentélyt építettek Afroditénak, amely az Akropoliszon, a Korintus mellett magasló hegy tetején volt. Afrodité szentélyében 1000 papnő szolgált, akik esténként mindig lementek a városba, és prostituáltként tevékenykedtek, a szentélyt pedig a befolyt pénzből tartották fenn. Ezeket a nőket arról lehetett felismerni a városban, hogy nem viseltek fejfedőt. Ezért aztán azok az asszonyok, akik erre szabadságot éreztek Krisztusban, elhatározták, hogy fedetlen fővel járkálnak majd a városban. Mivel azonban a világ nem értette ezt a szabadságot, félreértette a helyzetet, így az emberek őket is prostituáltaknak kezdték nézni, ezzel pedig szégyent hoztak férjük fejére. Ezért bátorítja őket Pál arra, hogy bár szabadságuk van Krisztusban, továbbra is fejfedővel járjanak Korintusban, és vigyék tovább ennek a hagyományát abban a kulturális környezetben. Mert a férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége. Az asszony ellenben a férfi dicsősége. Vagyis Isten a férfit a saját képmására teremtette, majd pedig a férfiból teremtette meg az asszonyt. Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony van a férfiból. Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Ezért tehát kötelessége az asszonynak, hogy méltóságának a jelét viselje a fején az angyalok miatt is. Bárcsak ezt az utolsó mondatot nem mondta volna Pál, mert egészen eddig a pillanatig úgy éreztem, hogy értem, mit is akar mondani. Nem tudjuk ugyanis teljes bizonyossággal megmondani, hogy miért írja itt Pál azt, hogy az angyalok miatt is viselje az asszony a méltóságának jelét a fején. Ez az igerész már régóta fejtörést okozott a teológusoknak, és különféleképpen magyarázzák ezt. Egyesek abból indulnak ki, hogy mikor Krisztus teste összegyűlik, tudhatjuk, hogy az angyalok is összegyűlnek velük együtt. És mivel az angyalok is egyfajta hierarchiában vannak, hűségesen követik Isten parancsait, és szeretik ugyanezt látni az emberek körében is, hogy az emberek is tisztelik Isten utasításait. Létezik azonban egy másik magyarázat is erre nézve. Eszerint, amikor a hívők összegyűlnek, és az angyalok is összegyűlnek, vannak közöttük gonosz angyalok, akik számára vonzóak azok a hívő asszonyok, akik fedetlen fővel jelennek meg a gyülekezetben. Én személy szerint elvetném a második elképzelést, amikor ugyanis az Új Szövetség ilyen értelemben említi az angyalokat, sohasem bukott angyalokról van szó. Úgyhogy számomra az első magyarázat szimpatikusabb, bár be kell vallanom, hogy ezzel sem vagyok teljesen megelégedve. Őszintén szólva nem tudom, hogy Pál itt mit akar mondani. De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Vagyis az Úrban a férfiak és a nők egyenlők, és azt is látjuk ebben az igeversben, hogy a férfiaknak és a nőknek szükségük van egymásra. Mert ahogy az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől van. Isten tehát férfit és nőt teremtett, a férfi az asszony által van, hiszen az édesanyja hozza a világra a fiúgyermeket, de az asszony eredetileg a férfiból van, hiszen Isten a nőt a férfi oldalbordájából teremtette. Ítéljétek meg magatokban, illik-e asszonynak fedetlen fővel imádkozni Istenhez? Ezen a ponton valamit mindenképpen meg kell említenünk, mégpedig az 1 Korintus 14 fényében, itt ugyanis Pál a 34. verstől azt írja. Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogy a törvény is mondja. Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket. Pál azonban ezzel nem azt akarja mondani, hogy az asszonyok egyáltalán nem szólalhatnak meg a gyülekezetben, hiszen az 1 Korintus 11-ben azt látjuk, hogy jogukban áll imádkozni, illetve ha megkapják a prófétálás ajándékát, megengedett az asszonyok számára is, hogy a gyülekezetben ezt az ajándékot is használják. Az 1 Korintus 11-ben nem az a kérdés, hogy imádkozhatnak-e és prófétálhatnak-e az asszonyok a gyülekezetben, hanem csak az, hogy amikor ezt teszik, tehetik-e ezt fedetlen fővel Korintusban. Vajon maga a természet is nem arra tanít-e titeket, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját? A hippi mozgalom idején Amerikában, amikor sok fiatal férfi elhatározta, hogy megnöveszti a haját, ez az igevers nagy népszerűségnek örvendett, sokan ezt igyekeztek a hippik fejéhez vágni. Emlékszem, hogy abban az időszakban az országot jártam, több rádióműsorban is szerepeltem, miközben egymás után tértek meg a hippi mozgalom tagjai. Hosszúhajú fiatal emberek merítkeztek be, és egyesek betelefonáltak, akik láttak ezekről a bemerítkezésekről képeket, és elmondták nekem, hogy mennyire aggódalommal tölti el őket, hogy látják, hogy milyen hosszú hajuk van ezeknek a fiatal embereknek. És előfordult, hogy azok, akik betelefonáltak, nagyon durva kifejezéseket tettek a fiatal emberek hajhosszúságát illetően, és utána ezt az igeverset idézték a Bibliából. És az Úr pedig nagyon érdekes dolgot tett. Engem hívott el arra, hogy megvédjem ezeket a hosszúhajú fiatal embereket. Pont engem, akinek olyan kevés haja van. Mindig is tudtam, hogy az Úrnak jó a humorérzéke. Én ilyenkor a fiatal emberek védelmére mindig azt hoztam fel, hogy ez az igevers nem azt mondja, hogy Isten tanít bennünket arra, hanem maga a természet. De mire is tanít bennünket? Arra, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját. Az ige tehát azt mondja, hogy szégyen, de nem azt mondja, hogy bűn. Egyesek azonban ezt bűnként próbálták feltüntetni. Nem azt mondja tehát a Biblia, hogy ez bűn, hanem hogy a természet tanít bennünket arra, hogy ez szégyen. Sőt, hadd tegyem hozzá, hogy a hosszú is egy relatív fogalom, hiszen éppen ma reggel küldött felém a fodrászom félreérthetetlen jelzéseket arra utalva, hogy már igencsak hosszú a hajam, pedig aztán nekem nagyon kevés hajam van, és inkább csak azt mondhatnám, hogy önmagamhoz képest hosszabb most, mint lenni szokott. Vagyis épp ideje levágatni. A hosszú haj tehát egy relatív fogalom. De nézzük csak meg az Egyesült Államok elnökeit. A 40-es, 50-es években például a meglehetősen rövid haj számított divatosnak a férfiaknál, később már a hosszabb is megengedett volt. Az elnökök körében is ugyanezt látjuk. Azt tehát, hogy mi számít hosszú hajnak, mindig relatív. Én láttam már olyan fiatal embereket, akik esetében valóban azt mondtam, hogy micsoda szégyen, és milyen szomorú, hogy derékig ér a hajuk. De azért hadd tegyem hozzá, hogy amikor én a háromszál hajamat próbálom megfésülni, akkor is csak ezt tudom mondani, hogy ó, micsoda szégyen, ó, de szomorú. Tehát az ige itt azt írja, hogy vajon a természet is nem arra tanít-e titeket, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját. Az asszonynak ellenben ékesség, ha megnöveszti a haját, mert neki fátyolként adatott a haj. De vegyük észre, hogy Pál mit mond a 16-os versben. Ha pedig valaki ebben a dologban vitatkozni akar, nekünk nincsen ilyen szokásunk, sem Isten gyülekezeteinek. Vagyis ez nem egy általános szabály, amelyet mindenképpen be kell tartani, bár egyes gyülekezetek próbálták ezt azzá tenni, és olyan szabályokat vezettek be, hogy például a hölgyek csak kalapban járhattak be a gyülekezetbe. Pál azonban itt hangsúlyozza, hogy ez nem egy általános érvényű szabály, ez inkább csak egy bölcs tanács a korintusi gyülekezet számára, amely egy meghatározott kulturális közegben működött. Pál a 11-es verset azzal kezdte, hogy dicsérlek titeket, a 17-es versben azonban így folytatja. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. A korai egyházban úgy tűnik, hogy minden héten összejöttek a hívők, közösségben voltak egymással, és egy úgynevezett agapé vendégséget tartottak, amit ma szeretett vendégségnek nevezünk. Szerintem ez egy csodálatos elnevezés. A szeretett vendégség ugye arról szólt, hogy mindenki hozott valamiféle ennivalót, ezeket összeadták, és így mindenkinek jutott. Akadtak azonban olyanok, akik odarohantak a sor elejére, és többet tettek a tányérjukra, mint ami nekik kijárt volna igazságosan, ennek köszönhetően pedig másoknak már nem jutott az ennivalóból. Azt látjuk tehát, hogy egyeseknek több ennivalója volt, mint amennyit el tudtak fogyasztani, míg mások éhen maradtak. Sőt, mi több úgy tűnik, hogy pont a tehetősebbek voltak azok, akik több ennivalót tettek a tányérjukra, mint amennyire szükségük lett volna. Míg sokan a szegényebb hívők közül némelyek éhesen maradtak. A gyülekezeteket abban az időben számos rabszolga is látogatta, és a legtöbbjüknek nagyon ritkán volt részük egy kiadósabb ebédben vagy vacsorában, és általában a szeretett vendégségek jelentették számukra az egyedüli alkalmat, amikor egy jó kiadósat ehettek. Sokan azonban egyáltalán nem voltak érzékenyek testvéreik szükségletére a gyülekezetben, hanem saját tányérjukat telerakták, miközben másoknak már nem maradt elég ennivaló. Pál rámutat erre, és azt mondja, hogy ez így nincs rendjén. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok, vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Emlékszem még sok-sok évvel ezelőtt arra az időszakra, amikor gyülekezeti piknikeket tartottunk, és ez abban a korszakban volt, amikor nagyon sok hippi tért meg, és különböző városokban tudtunk számukra házakat biztosítani, ahol többen is lakhattak, amíg lábra nem álltak, és munkát nem találtak. Az egyik alkalommal, amikor egy gyülekezeti pikniket szerveztünk, az egyik ilyen hippi ház lakói egy hatalmas fazék babot hoztak a piknikre. Ugye nem volt sok pénzük, ők ennyivel tudtak hozzájárulni. Megérkeztek tehát ezzel a nagy fazékkal, belerakták a közösbe, és utána megkeresték a finom sült húsokat az asztalon, hiszen sokan közülük annak az ízére sem emlékeztek, olyan régen ettek utoljára egy jót. Pál tehát felhívja a figyelmét a korintusiaknak arra, hogy van saját otthonuk, ahol annyit esznek és isznak, amennyi jól esik. Amikor azonban így összejönnek, vigyázzanak arra, hogy a rosszabb anyagi helyzetben levők ne érezzék rosszul magukat, és ne kelljen szégyenkezniük. Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Ezután rátér az úrvacsorára, ugyanis a korai egyházban a szeretett vendégséget mindig úrvacsorával zárták. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Nézzük csak meg még egyszer a 23. vers első részét. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Nagyon fontos az, hogy minden lelkipásztor ezt tudja mondani, amikor kiáll a gyülekezet elé. Mindennek Isten kell legyen a forrása, amit lelkipásztorként továbbítunk a gyülekezet felé. Hagynunk kell, hogy Isten szóljon a szívünkhöz, és utána ezt kell továbbadnunk a gyülekezeteknek. Mint ahogy azt már a korábbiakban is említettük, Isten munkája az életünkben két irányú. Isten bennem munkálkodik, hogy utána rajtam keresztül is munkálkodhasson. És ugyanilyen módon először nekem kell elfogadnom Istentől, amit ő nekem szán, tőle kell halljam azt, amit utána másoknak mondhatok el. Mindenben tehát ez a meghatározó sorrend. Fontos tehát, hogy mindenkinek ez legyen a célja, aki Istent szolgálja, és aki kiáll Isten népe elé, hogy Isten dolgairól tanítsa őket. És mi is ez a cél? Azt átadni a gyülekezetnek, amit ő az Úrtól vett, mint ahogy azt Pál is mondja a 23-as versben. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Egyesek szerint a kenyér és a bor az úrvacsora alkalmával valóban átváltozik Jézus Krisztus testévé egy csoda folytán. Fontos azonban tudatosítanunk azt, amikor Jézus azt mondta, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, akkor Jézus még mindig a fizikai testében volt, vagyis szellemi értelemben mondta ezt a tanítványainak. A kenyér Krisztus testének jelképe. A megtört kenyér, tehát Jézus megtört testének a jelképe, egy szimbólum, nem valami, ami egy csoda folytán átváltozik Krisztus testévé, és ugyanezt a poháról is elmondhatjuk. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Jézus nem mondja meg nekünk pontosan, hogy hányszor cselekedjük ezt az ő emlékezetére. A korai egyházban egyes gyülekezetek hetente egyszer vettek úrvacsorát, ugyanis hetente egyszer tartottak szeretett vendégséget. És egyes gyülekezetek ma is hetente egyszer vesznek úrvacsorát. Valójában nem az számít, hogy hol, hányszor vesznek úrvacsorát, hanem sokkal inkább az, hogy az úrvacsora alkalmával emlékezzünk Jézus Krisztusra, az ő megtört testére, az ő vérére, amely kiontatott értünk, és hirdessük ezáltal az Úr halálát, amíg el nem jön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Pál itt arra utal, hogy a korintusi gyülekezet egyes tagjai a szeretett vendégségek alkalmával részegre itták magukat, és utána így vettek úrvacsorát. A részeg emberről ugye tudjuk, hogy általában felszabadul a gátlásai alól, és nincs is teljesen tudatában annak, hogy mi történik vele. Ha valaki tehát ittas állapotban vett úrvacsorát, méltatlanul ette az Úr kenyerét, és itta az Úr poharát. Kisfiú koromban a mi gyülekezetünkben ezt az igeverset úgy magyarázták, hogy méltónak kell lennünk arra, hogy az Úr kenyerét együk és az Úr poharát igyük, mert ha nem, akkor mindezt méltatlanul tesszük, és ezzel ítéletet hozunk a saját fejünkre. Ez engem sokszor megakadályozott abban, hogy úrvacsorát vegyek, hiszen tudtam azt, hogy nem vagyok rá méltó. Pedig az, hogy méltó vagyok-e rá, egyáltalán nem rajtam múlik. Nem azon, hogy mennyire vagyok jó, nem a cselekedeteimen és nem a próbálkozásaimon. Én csak Isten kegyelme által vagyok méltó, és azáltal, hogy hitemet Jézus Krisztusba vetettem. Én tehát önmagamban soha nem lennék méltó arra, hogy úrvacsorát vegyek, csak Isten kegyelmének köszönhetően tehetem ezt. Azért mehetek bátran úrvacsorát venni, mert a Jézus Krisztusban vetett hitem által méltónak talál engem. De Pál itt elsődlegesen arról beszél, hogy ők milyen módon vettek úrvacsorát. Erre mondja azt, hogy méltatlanul vették az úrvacsorát, és ezért dicséretet bizony nem érdemelnek. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste ellen. Vizsgálja azért meg az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának, ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. És mit jelképez a megtört kenyér? Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, amely értetek töretett. És mit ért ő ez alatt? Mikor töretett meg Krisztus teste? Az evangéliumokban azt olvashatjuk, hogy mivel a zsidók már szombatnapra készülődtek, engedélyt kértek Pilátustól arra, hogy a keresztre feszítettek lábszárcsontját eltörjék, hogy hamarabb meghaljanak, és még a szombatnap beálta előtt le lehessen őket venni a keresztről. Erre engedélyt is kaptak Pilátustól. A történet a János 19.32 szerint úgy folytatódik, hogy a katonák visszamentek és eltörték az egyik, majd a másik megfeszített ember lábszárcsontját, akiket Jézus két oldalán feszítettek keresztre. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás. Csontja ne töressék meg. A zsidó törvények értelmében ugyanis egy olyan állatot, amelynek törött csontja volt, nem lehetett feláldozni Istennek. És mivel Jézus maga volt az áldozati bárány, Isten báránya, amely elveszi a világ bűneit, az ő csontjait nem törhették el. A János 19.34-ben arról is olvashatunk, hogy mivel Jézus már halott volt, nem törték el a lábszárcsontját, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Ezt azért tette, hogy meggyőződjen arról, hogy Jézus biztosan halott. Ha azonban Jézusnak nem törték el a lábszárcsontját, mert már halott volt, miért mondja Jézus azt, hogy ez az én testem, amely értetek megtöretett? Mikor és hogyan töretett meg Jézus teste? Jézussal keresztre feszítés előtt történt még valami, amely ehhez kapcsolódik, és amelyről az ige a következőképpen ír a János 19.1-ben. Akkor Pilátus elvitte Jézust, és megkorbácsoltatta. A rómaiak számára a korbácsolás a vallatás egyik eszköze volt, és mielőtt valakit keresztre feszítettek, általában megkorbácsolták. A foglyokat egy oszlophoz kötötték, mégpedig úgy, hogy egy kissé meg voltak hajolva, és így a hátuk megfeszült és szabadon volt. Aztán az egyik római katona fogta a korbácsot, a korbács szíjába üveg és ólomdarabkákat ágyaztak bele, és ezzel a korbáccsal kezdte a fogoly hátát korbácsolni. A rómaiak azért tartották ezt a vallatás eszközének, mert tudták, hogy a fogoly fájdalmában mindenképpen elárulja elkövetett bűntetteit. Ha a fogoly hajlandó volt bevallani egy általa elkövetett büntettet a korbácsolás során, akkor nem korbácsolták meg olyan erősen. Ha azonban a fogoly nem volt hajlandó vallani, egyre nagyobb ütéseket mértek rá, úgyhogy a korbács cafatokra szaggatta a hátát. Ez a módszer a rómaiak kezében nagyon sikeresnek bizonyult, számos addig megoldatlan bűntényt sikerült így módon feltárniuk. Nem meglepő tehát, hogy ez egy bevett gyakorlat volt a római birodalomban. Gondoljunk csak az apostolok cselekedeteinek 21. fejezetére, amikor Jeruzsálemben a felbőszült tömeg kivonszolta Pált a templomból, és meg akarta őt ölni. A helyőrség ezredese mentette meg Pált a tömeg karmaiból, és amikor a katonák már vitték volna Pált be a várba, ő így szólt az ezredeshez. Szabad valamit mondanom? Erre az ezredes megkérdezte. Hát te tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány nappal ezelőtt fellázította és a pusztába vezette a sikáriusok 4000 emberét? Erre Pál azt mondta. Nem, én Tarzusból való zsidó vagyok, Cilícia eme nemes városának polgára. Majd Pál megkérte az ezredest, hogy hadd szóljon a néphez. És Pál ott a lépcsőkön állva kezdett beszélni a néphez, mégpedig héber nyelven. Később a nép ismét felbőszült Pál szavai miatt, kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe. Ezért az ezredes elrendelte, hogy gyorsan vigyék be Pált a várba, majd hozzátette, hogy korbáccsal vallassák őt ki. Már éppen kezdték lekötözni Pált, amikor Pál megkérdezte az ott álló századostól. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor meghallotta ezt a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki. Mit akarsz tenni? Hiszen ez az ember római polgár. Erre az ezredes odament és megkérdezte Páltól. Mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Mire ő így felelt. Az vagyok. Az ezredes erre így szólt. Én nagy összegért vettem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig ezt mondta. Én pedig már benne is születtem. Ezután a római katonák megijedtek, és levették a kezüket Pálról, mert a római törvények értelmében egy római polgárt nem korbácsolhattak meg anélkül, hogy valaki vádat ne emelt volna ellene. Az azonban Pál esetéből is kiderül, hogy a rómaiak előszeretettel alkalmazták a korbácsolást a vallatás eszközeként. Az Ézsaiás 53.7-ben a következőket írja az ige Krisztusról. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Pilátus megkorbácsoltatta Jézust. 39 ütést mértek rá. Jézus megkorbácsolása azonban nem volt véletlen, mert Ézsaiás könyve ezt is előre megjövendőlte. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhödött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Krisztus tehát értünk szenvedett. Az ő testét összetörték, hogy mi meggyógyulhassunk. Aki tehát úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét, az tulajdonképpen nem fogadja el azt a gyógyulást, ami az övé lenne Jézus Krisztus szenvedéseinek köszönhetően. És ezért sokan betegek, mások pedig erőtlenek annak ellenére, hogy meggyógyulhattak volna, ha elfogadták volna Jézus Krisztus munkáját. Ők azonban, amikor fogták a kenyeret és a poharat, úgy vettek úrvacsorát, hogy nem becsülték meg az Úrnak testét, nem tudatosították azt, hogy miről is van itt szó. Számomra ez a magyarázat nagyon is hihetőnek tűnik, és az ige más részeinek fényében elfogadom ezt. Hiszem, hogy sok ember meggyógyulna, ha hajlandó lenne tudatosítani és elfogadni Krisztus munkáját. Pál ebben az ige részben arra is bátorít bennünket, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Az úrvacsora egy komoly dolog. Mielőtt eszünk az Úr testéből és iszunk az ő poharából, vizsgáljuk meg magunkat, és tiszteletteljesen Istent imádva vegyünk úrvacsorát. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel. Pál itt valószínűleg megint különféle betegségekre és egyesek erőtlenségére utal, amely annak nyomán alakult ki, hogy méltatlanul vették az úrvacsorát. Tehát amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát, testvéreim, Ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem.